Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
8 óra 12 perc, meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Szeretett hozzátartozónk elvesztésének gyásza, életünk legmegrázóbb tapasztalata. Szakemberek állítják, hogy hiába találkoztunk korábban olyan személyekkel, akiknek meghalt valakiük, mindaddig, amíg magunk nem éltük át, elképzelésünk sem lehetett ennek a krízisnek a mindent elsöprő erejéről. Ilyenkor a megfosztottság, a reményvesztettség, a harag, a bűntudat, a befejezetlenség kínzó érzései gyötörnek bennünket. Ma esti témánk a gyász feldolgozása. Meghívott Eötvös József, nyugalmazott református, esperes író, szerkesztő, akit köszöntünk is a lélektükör mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást én is, és szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Egy kicsit meghatódva kezdem el a beszélgetést, mert most döbbentem rá arra, hogy kikerülhetetlenül személyes kérdésről beszélgetünk. Nem csak azért, hogy most már a főtéren is látszik, készülnek a halottak napjára, egy kicsit másfajta hangulat kezd úrá lenni a városon, és főleg a temető vidékén, de azért is, mert ugye a gyász azért kikerülhetetlen az emberek számára. Azt mondják, hogy mindenkinek vannak barátai, és mindenkinek vannak halottai is. És ezért mi is valamiképpen átéljük. Most egy kicsit úgy elkezdtem azon gondolkozni, hogy amikor beszélni kell róla, akkor talán még egy kicsit másabb is. Mert az, amikor látjuk az emberek gyászát, az esetleg számunkra együttérzés. De akkor, amikor nekünk is fel kell dolgozni saját családunkban gyászokat, akkor úgy érezzük, hogy mennyire személyesen érint minket is ez a téma. Az jutott eszembe, hogy ha kimondom ezt a szót, hogy gyász, annak így önmagában van egy hangulata. Sőt, úgy eszembe jut, hogy azonnal az összetett szavakba gyászjelentés. Most legtöbbször ott kezdjük az újságokat is. Ez azt jelenti az újságolvasást. Ez azt jelenti, hogy valóban nem is tudunk szabadulni ettől az egésztől. Vagy még ilyet is hallottam egyszer, hogy gyászinduló. Ez azt jelenti, hogy akkor mégiscsak az életnek, az életünknek, ha kell a kultúrának és a történelemnek egy olyan vonzata, amelyhez még zenét is szereztek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal súlyosabb és nagyobb témáról beszélgetünk mi most itt, mint ahogy én idejövet elgondoltam hamarabb.
Azt is mondják, hogy november a halottak és a gyász hónapja.
Egy kicsit jobban foglalkozunk akkor, talán azért, mert pár napig megy a halottak napja, azért mondom, hogy pár napig, hisz a reformátusok elsején mennek a temetőbe, a katolikusoknak elsőjén, mert minden szentek ünnepe van, ők másodikán mennek, és a románok egy hét múlva. Na most egy ilyen városban, ahol együtt élnek magyarok és románok, reformátusok és katolikusok, akkor szinte egy héten keresztül mind csak halottak napja van, és az így indul be. Azon kívül pedig valahogy lejár már az ősz, úgy elcsendesedik minden, és egy olyan csendesebb időszak jön az emberek lelki életében és a lelki világában is, és talán ezért egy kicsit többet is foglalkoznak, vagy lehet többet foglalkozni ezzel. Egyébként azon is elgondolkoztam, hogy tudnak megfogalmazni valóban, hogy mi a gyász. És számomra úgy fogalmazódik meg az egész kérdés, hogy az egy olyan emberi érzés, amely valakinek, vagy talán éppen valaminek az elvesztése után, mint egy hiányt, egy fájdalmat jelent az ember életében. És ez akkor nem csak egyszerűen egy temetési alkalomhoz kötődik, és nem csak a halottak napjához, hanem valóban sokszor átélhetjük, és át is éljük a gyásznak különböző formáit, és akár személyes terheit, vagy pedig személyes feldolgozását.
Gondolva a Minden Szentek ünnepére és a halottak napjára, ezekre a napokra kinek van szüksége, az élőknek-e, vagy a holtaknak?
Magától értető az élőknek, hiszen ők foglalkoznak ezzel. Az egy más kérdés, hogy éppen a nevében a halottak vannak benne, de az élők foglalkoznak, és az élők számára jelent sokféle lehetőséget. Ha már így feltűnt a kérdés, talán egyfajta számonkérés is, hogy a hátrahagyott örökségből én mit vállaltam fel, aztán azon kívül ez szembenézés azzal, hogy valóban mennyire ápolom én az elődeimnek vagy szeretteimnek az emlékét, akár úgy, hogy beszélgettünk valaha az életben erről, akár úgy, hogy egyszerűen szembesülök azzal, hogy nekem vannak kötelezettségeim és kötelességeim, és szembesülök azzal, hogy az én érzéseimen keresztül azért egy másik világ is időnként megszólít, akár hiszem, akár nem az örökké valóságot, akár milyen módon fogadom el, azért sose lehet úgy elszakadni valakitől, hogy többet ne gondoljak rá. És hogyha rágondolok, akkor érzem azt, hogy jó lenne valahogy akár közelebb kerülni hozzá, és a temetővilága, vagy a temetőbe való elmenés, a halottak napja, ennek egy ilyen szimbolikus, de annál sokkal több lelki útja, amiképpen keressük az elődeinkkel való kapcsolatot, vagy pedig keressük azokkal az el nem rendezett dolgoknak a rendezését, akik már nincsenek közöttünk.
Maradjunk még egy kicsit a szóban forgó napoknál. Az utóbbi években miért lettek ezek olyan fontosak, és milyen hozzáállásra lehet számítani az egyház, és nem csak a reformátusok részéről?
Én azt hiszem, hogy két vonatkozásban tudok pontos választ adni. Az egyik talán nagyon vulgárisnak tűnik, és mégis azt mondom, megváltozott főleg falvakon az emberek élete, és a temetők ridegek lettek. Egyszerűen visszaemlékszem arra, hogy 30-40 évvel ezelőtt mennyire gondozottak voltak az erdélyi falvak temetői. És most, hogy a nagy részt elköltöztek az emberek falvakról, ott maradnak a temetők, szinte szégyen, hogy néznek ki. És azt hiszem, hogy van egy ilyen tudatos, egy tudatlan rendezése vagy rendezettsége a falusi életnek, hogy valamikor, egy időre összpontosítani kellene, és egy kicsit rendbe tenni. A másik pedig, ami szerintem még legalább ennyire befolyásolja, az, hogy azért mégiscsak egy nemzedék vagy két nemzedék elment külföldre. És ezek a nemzedékek valamiképpen kötődnek a honvágyon keresztül a szülőföldhöz, és ez most mutatja azt, hogy ilyenkor például nem csak, hogy hazajönnek Magyarországról, hanem egyszerűen van időszak, amikor több magyarországi rendszámú kocsit látok november 1-én, mint Marosvásárhelyét. Ez igazolja, hogy valamiféleképpen úgy érzik, hogy nekik még a szülők, nagyszülők, testvérek, rokonoknak a sírjánál évente legalább el kell jönni, és ilyenkor mi találkozgatunk is.
Apropó halottak napja, 41 éve, több mint 41 éve szolgálja ön Istent és a református híveket itt Erdélyben. Ilyenkor az ember akarva akaratlan, de megkérdi, hogy 41 év, 42 év alatt hány embert, hány halottat temetett?
Úgy szokták, hogy amikor valaki nyugdíj előtt áll, akkor végig számolja a szolgálatokat, főleg, hogyha van ideje hozzá, hogy elmenjen a gyülekezetekbe a szolgálat, és akkor az ott mindenki be van vezetve, és összeszámolja. Nem egy kollega végzett ilyen pontos statisztikát. Én is egyszer kacérkodtam ezzel a gondolattal, időse volt, és talán meg se tudtam mondani. Persze magamban átszámoltam, olyan 1000 körül lehet a temetéseknek a száma, de ha már a szerkesztő feltette nekem ezt a kérdést, hadd mondjam el akkor a személyes átélésemet ezzel kapcsolatosan. Az ezer temetés számomra a legfontosabb szolgálatok egyikét jelentette. Lehet, hogy meglepő egyes emberek számára, hogy én elmondok, szívesebben vállaltam egy temetési szolgálatot, mint egy esküvőt, vagy egy keresztelést. Nagyon sokan megkérdezték, ha ezt beszélgetésben elmondtam, hogy miért. Az egyik válasz, az egyik felelet erre az, hogy a temetés az egy nagyon konkrét szolgálat, és ha szabad így mondani, annak van valami fájdalmas méltósága. Szóval ott nagyon odafigyelnek, és főleg azok figyelnek nagyon oda, akik közel állnak a koporsóhoz, mert szükségük van valami biztatóra, és ott nagyon mély szavakat kell mondani. Azon kívül a temetésnek van egy olyan hozadéka, különben, hogy az mindenik egy konkrét eset. Egy vasárnapi igehirdetés, egy esketés, vagy akár egy keresztelés, az ismétlődhet. 5 évente, 7 évente, egyik kollégám egyszer azt mondta, hogy 7 évente elővehetjük a prédikációt, és az emberek nagy részt elfelejtették. Mondjam meg azt, hogy mi lelki pásztorok, mivel nagyon sokat, hogy hamarabb elfelejtjük, mint 7 év, hogy miről prédikáltunk. Viszont a temetésnél nem. Ha már ez előjött, akkor hadd mondjak el egy nagyon meglepő történetet. Jedden történt, amikor egy aránylag, mondom így, egy szegény családból meghalt a feleség, akinek a férje pár évvel azelőtt halt meg. És a virasztóban elég kevesen voltak, beszélgettem a hozzátartozókkal, és úgy megkérdeztem, hogy mikor halt meg a férje. És egy nő, aki ott volt és hallgatta a beszélgetést, azt jelenti, nem emlékszik, hogy tisztelt 10 évvel ezelőtt maga azt prédikálta, hogy Debrecenben fel van írva, hogy imádkozva és dolgozva. És nagyon ledöbbentem. Ugyanis utána néztem, a nőnek, tehát hallottak a férje, aki 10 évvel azelőtt eltemettük, debreceni volt. És én azelőtt jöttem haza Debrecenből, éppen a temetés előtt, és utána ugrott be nekem, hogy valóban azt el kellett akkor mondjam, és ez a nő 10 év után, aki nem volt templomba járó, emlékezett, hogy én akkor ezen a temetésen mit mondtam. Tehát valóban annyira személyre szóló, annyira sajátos és egyedi minden temetés, hogy azért azokat jobban meg szoktuk jegyezni.
Hogyan emlékszik vissza az első temetésére?
Nem fogom elmondani egészen a történetet, mert túl érdekes és túl felazult lenne a beszélgetésünk. Első temetésem az Alsüdecsen volt, amikor Görgény Szent Imrén voltam lelkipásztor, és Alsüdecs hozzátartozott. Alsüdecsen akkor már működött egy idősek otthona. Az idősek otthonában meghalt egy nő, hozzátartozói nem voltak, és a gondnok Alsüdecsről átjött Görgény Szent Imrén, mondja meg, hogy 2 napra lesz egy temetés. Most ezen a temetésen az első, annyira izgatott voltam, hogy nem tudtam, hogy hova kell állni, és bár fel volt téve egy lószekérre a koporsó, hogy viszik ki a temetőbe, és akkor megkérdezte tőlem a gondnok, hogy vegyék le a koporsót a szekéről, vagy pedig maradjon a szekeren. Hát nem voltak hozzátartozók, nem is volt ki levegye, mondtam, hogy nyugodtan maradhat a szekeren, de annyira izgatott voltam, nem tudtam, hogy hova álljak. Ugyanis ez nem is annyira lényeges, nem is tanították meg nekünk, hogy a fejéhez vagy a lábához kell állni, de emlékszem, hogy végig zavart az, hogy nem tudtam, hogy jó helyt állok, vagy nem jó helyt állok. Érdekes, hogy a temetés, vannak lelkipásztorok, akik nem nagyon szeretik a temetési szolgálatokat, mivel egy olyan gyülekezetben kezdtem, ahol évente 1-et kereszteltünk, és legalább 10-et temettünk Görgény Szent Imrén, ezért ez az alkalmi szolgálat volt az, amely egy kicsit közelebb jött az én habitusomhoz, az egész lelki világomhoz, és valóban ezért a temetési emlékeim azok, amelyek jobban élnek bennem, vagy legalábbis sokkal több temetésnek a hangulata, emléke jobban él bennem, mint akár keresztelés és esküvőknek az emlékezés emlékezete.
Hölgyeim és uraim, mielőtt folytatjuk a műsort, bejelentem, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A Lélektükör mostani elérhetőségei SMS üzenőfal a 0740-274-165, és a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyi rádió.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör Nagybodó Tibor. Mai témánk tehát a gyász feldolgozása. A halálesetet követően minden megváltozik, és az addigi életünk felborulhat. Az eltávozott személy magával visz egy sereg dolgot, amelyek meghatározták a mindennapokat. Ön ezt hogy látja?
Hát először is egy elcsépelt lélektani igazságot mondok el. Minden ember élete egyedi. Önmagában mindenki egy egyéniség, ezért más az egyénisége, más az érzésvilága, és hogyha a gyász az egy érzés, akkor egész mindenki sajátosan éri meg. Tehát ahogy nincs két egyforma ember, szerintem nincs két egyforma gyász sem. Viszont máshoz sorban azért azt hiszem, hogy az is meghatározza, hogy milyen halálesetről van szó. Most nem a minőségre gondolok, én ugye, ha higgyed, de elmondom például azt, hogy van olyan haláleset, amely rendkívülinek jelenik meg, meg sem mondják tragikus körülmények között az öngyilkosság. Én nem szeretném, hogy most este beszéljünk erről, viszont azt el kell mondani, hogy még mai napig tudom azt, hogy az öngyilkosságot a család szégyeli. Pedig azt nem egyáltalán nem kell szégyelni, az a család nem hibás azért, ugye? Na most ez egészen sajátosan éli meg egy család. Ugyanakkor vannak olyan halálesetek, amikor legalább 10 évig beteg valaki, és akkor elkíséri a család a halálba vezető úton a családtagot, és akkor nem borul fel szinte, hanem hozzáérik a család azon az úton. Persze egészen más az, amikor hirtelen jön egy haláleset, és derékba tör mindent, ahogy mondani szokták. Na most érdekes azért az a kép, ami életünknek megfigyeltem, hogy idős korban az emberek elkezdenek sírhelyet vásárolni. Na most ez mutatja az mindazt, amit én elmondtam, hogy nem egyformán érik át az emberek, mert ha fiatalon meghal valaki, akkor még sírhelye sincs legtöbbször. Időskorra az emberek szembenéznek azzal, hogy hát ez be fog következni, és azt hiszem, hogy akkor nem borul fel annyira a halálesetet követően az életmódjuk, az életük persze, hogy változik mindenkinek, sőt lehet, hogy aki elrendezte, és egy-két hét után rádöbben arra, hogy mégsem olyan, mint amiképpen elrendezte. De én azt gondolom, hogy az első mondat fedi leginkább az igazságot, hogy mindenki a saját maga érzésvilága alapján éli át és éli meg a gyászt és ezeket az elvállásokat.
Következzen most Ildikó kérdése. Egy ember, aki meghal, az halott ember, vagy csupán egy halott test? Érdekes kérdés.
Nagyon érdekes kérdés. Főleg azért, mert ebben benne van az is, hogy hívő vagy hitetlen választ tudok én adni. Mert ha én nem hiszek az örökké valóságban, ugye, nem hiszem azt, hogy van halál utáni élet, akkor egy halott test. De hogyha a hit oldaláról közelítem meg az egészet, akkor valóban egy halott ember, sőt, nem is annyira halott ember, hanem egy meghalt ember, aki valahol valamiképpen létezik. Itt jönnek be aztán a különböző vallásoknak a különböző tanítási. Ugye nem szeretném kisajátítani, csak a református egyház tanítását mondjam el, de ha az egyház oldaláról, vagy a vallás oldaláról közelítem meg, akkor nem egy halott test, hanem valóban van a halott test, az porlalik, elporlik, amiről a Biblia is azt mondja, hogy porból lettünk és porrá leszünk, hanem nem ebben az sorrendben mondja éppen, vagy megfogalmazásban, viszont a lélek él valahol, és az ember az nem csak test, hanem test és lélek. Ezért érdekes a kérdés, és szerintem a válasz csak úgy fogalmazható meg, hogy tudom, hogy ha én hívő ember vagyok, akkor halott ember abban az értelemben, ha pedig hitetlenek, akkor halott test.
Köszönjük Ildikónak a kérdést, lelkész úrnak a választ. Folytatjuk a mai Lélektükör című műsorunkat. A kölcsönös törődés, a beszélgetések, az érintések, a közös programok, a közös munka mind-mind odavész. Szétfoszlottak a semmiben a terveink, az álmaink, és sokan úgy érzik, hogy a jövőjük is.
Ezt szokták mondani, hogy nincsenek pótolhatatlan emberek. Én nem vitatkozok most ezen, mert azért sokszor láttam az utóbbi időben, hogy tevékenységek, alapítványok megszűntek azért, mert meghalt egy olyan valaki, létrehozta, és rá volt az teljesen építve. Tehát szinte, én merném azt mondani, hogy vannak pótolhatatlan emberek, de nem így mondanám, hanem azt, hogy ha elhal valaki, akkor helyébe kerül más. Bármilyen vonatkozásban. Én mondom, akár munkahely, akár szolgálat, akár diakóniai szeretett munka, akár pedig a családban. Most fogok, meg fogom magyarázni, meddire értem a családban, de az más, úgyis más. Tehát az az életmód, ami egyszer egy halállal megszűnik, az megismételhetetlen. Mert az az egyik valaki hiányzik benne. Hogy azt mondtam, hogy majd tovább mondom, mert persze a más az megint úgy van, ennek a megélésében úgy van, hogy ha tegyük fel, egy férj hal meg, és aztán egy idő után úgy rendeződik valamennyire az özvegynek az élete, az érzésvilága, a mindennap, és akkor újból férjhez megy. Az egy egészen más világ, ugye egészen másképpen éri meg. Van, aki egyszerűen azt mondja, hogy soha többet nem megyek, én férjek fiatalon is. És az valóban számára egy egészen más dolog, oda veszett minden. Hát biztos, hogy terveink is elvesznek, vagy hogy mondjam, terveink is, álmaink is szétfoszlanak akkor, amikor egy hirtelen jött haláleset alkalmával fiatalon meghal valaki. Biztos, hogy olyan esetben is van, egy példát fogok most itt elmondani, lehet, hogy nem is kellene, szóval nevet éppen nem mondanak, de egy egyszerű eset jutott most eszembe. Pár évvel ezelőtt létrehozták Erdélyben az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem Erdély körét, amely egy kulturális egyesület, amelyben protestánsok vannak, tehát nagyrészt hívembre, de papok is vannak benne, lelkészek is vannak, világiak egyaránt, és ennek volt egy elnöke, mert minden egyesületnek kell egy elnöke, aki nagyszerűen végezte a szolgálatot, 8 éven keresztül kezében tartotta, és nagyon, én is tagja vagyok, azért ismerem ezt az egész történetet. Egy autó szerencsétlensége meghalt. Nem volt éppen fiatal, 70 év körül volt már, de... És akkor egy fiatalabbat választottak meg, aki tapasztalatabb is volt, aki az elmúlt évben szintén meghalt. És a kettőt összehasonlítva jöttem rá arra, hogy ez a két korszak teljesen más volt. És nem tudom megmondani, melyik jobb. Tehát volt egy, amit felépített valaki, 8 éven keresztül vezette, nagyszerűen ment, egy temetés, vagy egy haláleset miatt az megszakadt, jött egy másik, és az is nagyszerűen vezette, de a kettő két különböző világ volt. Tehát valóban úgy van, hogy az emberekkel megváltoznak a közösségek, megváltoznak a kapcsolatok, és megváltoznak a saját dolgaink is. Álmaink, lehet, szóval én a mások álmat úgy sem tudom valóban teljesíteni, és az én álmaimat is csak én tudnám megvalósítani, ha sikerülnének.
Köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Try. No hell below us.
Folytatjuk a beszélgetést. A ma esti lélektükör meghívottja Eötvös József, nyugalmazott református lelkész, író, szerkesztő. Témánk, ma esti témánk a gyász feldolgozása. Lelkész úr, milyen volt a gyász külső formája régen és ma?
Azt hiszem, hogy érdekes lenne itt megkérdezni még a pszichológusokat és a néprajzosokat is, mert én úgy tudom, hogy a gyásznak van színe, de nem mindenütt ugyanaz a világon. Mert például sose láttam még indiai temetéskor felketébe valakit. Pirosba vagy fehérben vannak, és én úgy tudom, hogy sok helyen a világon megvan a gyásznak a fehér színe, nálunk az magától értetődik, fekete színe van. Annyira fekete színe, hogy eszembe jut nekem sokszor Petőfinek a talán legszebb verse, ugye a szeptember végén, azt mondja, ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszt. Tehát a legnagyobb fájdalom az a sötét lobogó. És aztán ez úgy megszoktuk mi is, hogyha valaki meghal, akkor kiteszik a fekete zászlót, és egyből tudjuk már azt, hogy akkor valaki hiányzik itt. Jaj, közülünk. A külső formájához még sok minden hozzá tartozik, ami aztán szép lassan meg is változott az idők folyamán. Én emlékszem, hogy talán még mindig gyakorlatilag a Pókában, a szülőfalumban, hogy a harangszó jelzi először, hogy temetés van, sőt annyira, hogy gyerekkoromban megtanultam, hogy én is tudtam, hogy férfi vagy nő halt, meg idős vagy fiatal, mert megvan az iratlan szabálya, megvan a rende, vagy például én emlékszem, hogy gyerekkoromban még akkor is harangoztak, ha a szomszéd falu halottját a kórházból hazavitték. Tehát együtt élték meg. Aztán ami régen is most nagyon megváltozott, az ugye az, hogy fekete ruhába meddig kell gyászolni, ennek is megvolt a törvénye, meddig nem lehetett menni táncba, meddig nem lehetett menni mulatságba. Ma már az is megtörténik, én is láttam ilyent, hogy be van, ugye most már lehet, hogy furcsa, itt mondok, egy évvel azelőtt, vagy másfél évvel azelőtt lefoglalják a vendéglőt az esküvőnél. És közben az esküvő előtt 3 héttel meghal a nagyapa. Hát most meg kell tartani, ugye azt lehetetlen meg nem tartani. Tehát ez is érdekes, hogy régen is ma, régen az magától értetődő volt, hogy falunak megvolt a közösség és a rendje, és közös volt a halottja is. Most már a halottak nem annyira közösek, mert vagy ismerjük, vagy nem ismerjük, vagy elszármazott onnan, és mivel ezek az régi közösségek és kötődések fellazultak, ezért ma valóban más a gyásznak a formája is. Nem beszélve arról, hogy ugye ma, amit már beszélgettünk itt, nem csak a honvágy hozza haza a Magyarországról, vagy még távolabbról élő barátainkat, hanem maga gyász is, mert legalább évente egyszer. És nagyon sokan tudom, hogy hazajönnek a szeretteik halálának az évfordulóján, összeülnek a családok. Úgyhogy sokat változott valóban, külső és belső formájában egyaránt.
Nagyszüleink egy évig még a rádiót sem kapcsolták be annak idején, amikor valaki őket gyászolták.
Igen, hát olyan is volt, meg volt határozva, hogy milyen ruhát kell fel. Mai napig például az én szülőfalumban a nagyon közelieknek gyászsebkendőt osztanak ki, és illik akkor az, egy darabig azzal a gyászsebkendővel járni. És ez is meg van határozva, hogy milyen fokig adják, rokoni fokig járnak ezek a gyászsebkendők.
De ott vannak a gyakorlati dolgok is, ilyenkor a kérdések, hogy mi lesz most a telekkel, a kis vállalkozással, hogyan kell bekapcsolni a mosógépet, és persze az is, hogy ki főzi meg az ebédet.
Ez érdekes kérdés valóban. Régebb is volt, de most már másképpen élődik valóban át az, hogy hirtelen valaki meghal, és akkor felborul a család, vagy az életrendje. Jeles embereknél olvastam azt, hogy, vagy neves híres embereknél, vagy pedig akár írók is leírták azt, hogy amikor meghalt a családfő, akkor legtöbbször a legnagyobb fiúnak, akármilyen fiatal volt, a férfi szerepét kellett vállalni, és 10 évesen már korán át kellett állni neki arra, hogy felelőssége van. Ma már azért egy kicsit más például egy halálesetnek a haláleset utáni élet a családban. Most elmondom azt, hogy hát én is tudok mosogatni. ugye? Vagy pedig, ha kell, megmosom a fehér ingebet. De valóban ez 50 évvel ezelőtt azt jelentett, hogy meghal a feleség, akkor nincs már kivasalja a fehér inget. De azóta már annyit változott a család élete, annyit változott az embereknek a mindennapi, hétköznapi élete, hogy nem azt a rendet borítja fel, ami esetleg vállalkozás, telek, minden, hanem inkább azt a lelki egységet bontja meg, amelyben nyugodtan megvolt az ember, mert tudta, hogy ez az ő része, ez az ő dolga, vagy pedig ezt kell neki elrendeznie.
Esperes úr, és a főzéssel hogy áll?
A főzéssel sokkal rosszabbul állok, ezért nagyon reménykedek abba, hogy a feleségemmel még nagyon sok éven keresztül együtt fogunk élni, mert ha nem halnék éhen, de nagyon megérezném.
Következzen most Mihály, aki a műsorunk üzenőfalára írt. Kérdése, hogy a szentek tudnak-e segíteni azoknak, akik még élnek?
Válaszolhatnék úgy, hogy ez katolikusoknak szóló kérdés, de nem akarok kitérni. Én úgy gondolom, hogy a gyászt azt úgy lehet valamiképpen feldolgozni, hogy én önmagamban, amit tudok, megteszek, és elfogadom a mások segítségét. Na most itt jön be az, hogy ha református vagyok, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy a szentek olyan távol vannak tőlem, hogy nem tudnak segíteni. De én úgy tudom, hogy a katolikus vallásban az úgy van, hogy ők hiszik azt, hogy a szentek érettük közben járnak. És hogyha ezt így tudja hinni, akkor valóban úgy van, hogy ez a közbenjárás, vagy a közbenjárók segítségének az elfogadása, az segít. Mert biztos, hogy egy ilyen nagy lelki teher után jól fognak a segítségek, akár csak az, hogyha oda megy valakivel, és azt mondja, hogy hát én együtt érzek veled. Hadd mondjam el, hogy ezzel kapcsolatban is vannak érdekes dolgok. Talán a gyász hangulatában nem is van szabad elmondani, de mégis elmondom, mert tanúságos. Ezt az egyik tanárommal beszélgettünk, az együttérzésről, és mondtam, valami gondja is volt, és mondtam, hogy kedves professzor, én együtt érzek önnel őszintén. Jó, meghitt beszélgetés, és azt mondta, hogy tudod, én elfogadom, hogy szeretni hozzáállni, de nem tudsz együtt érezni, hogy én érzek, azt te úgy se tudod érezni. Na most a gyászban valóban így van. Jól esik, amikor együtt érzel, részvételt nyilvánítok nekünk, és fogadja el együttérzésünket, de nem lehet együtt érezni. Fel kell dolgozni. És biztos, hogy jól fog, a feldolgozásba fog jól az, hogy valaki segít rajtam, és hogyha hiszem én a szenteknek a közösségét, a szentek munkáját, akkor egy kapaszkodó számomra, és akkor segítség tud lenni.
Kinga arra kér minket, hogy beszéljünk a gyász egyéni megéléséről is.
Ezt ki se lehet kerülni. Szerintem a gyász egyéni megélése az teljesen magától értetődő. Talán itt is egy példát tudnék elmondani. A tágabb családban, hát ez így mondom, a tágabb családban a feleségem közeli rokona meghalt nem is olyan rég, másfél évvel ezelőtt. Orvosnő volt, a férje pedig orvos és sebész. Azért mondom el, mert a sebész azért rengeteg halálesetet lát. Úgy is, hogy megment, és úgy is, hogy látja, nem lehet megmenteni. És nem olyan rég találkoztam a férjel, aki azt mondja, nem tudja feldolgozni. És szinte hihetetlen volt számomra egy orvos, aki hetente legalább szembenéz azzal, hogy vannak esetek, amikor nem lehet az életet megmenteni. És ő saját maga, a felesége halálát nem tudja feldolgozni. Tehát valóban a gyász a személyes feldolgozás, és személyesen kell keresni, és személyesen kell megtalálni azokat a lehetőséget, módokat, útakat, amiképpen ezt fel lehet dolgozni. Ez magától értetődik, mert most mondok a legegyszerűbb példát. Férfeleség, szerelmesek, és szeretik egymást. És ez az érzés az ővék, addig szép, amíg ketten vannak, ugye ketten szeretik egymást, amíg nem, a szülők nincsenek benne, még a gyerekek sem szabad benne legyenek, ugye? Tehát van egy ilyen intim kapcsolat. És amikor megszakad egy ilyen intim kapcsolat a halálesettel, akkor ki más dolgozhatná fel, mint a hátra maradt. Nem a gyerekeknek kell a feleség vagy férj elvesztése után ezt a fajta gyász fel, ők a sajátjukat kell feldolgozzák. Tehát valóban én úgy gondolom, hogy a gyász az egy, mindenek előtt egy személyes átélése, személyes lelki gyógyulás útnak a keresése.
Tamás kérdése pont ide illik. Amikor elveszítjük szerettünket, megváltoznak a szerepek, a státus. Minél közelebb volt hozzánk az elveszített személy, annál nehezebb felfogni, hogy ez a valóság már nem létezik.
Magától értetődik, amit beszélgettünk egyik, hogy a külsőségben milyen szépen megfogalmazták elődeink a gyászszertartások vagy a gyászszokásokba. Elő volt írva, hogy a feleség vagy a férj az egy évig kellett gyászoljon. Én emlékszem, akkor azt hiszem, hogy a gyerekeknek 6 hónap volt, és aztán utána távol, mint kisebb és kisebb, itt a másik unokatestvér 6 hét. Most megkérdezi valaki, hogy miért számított az, hogy 6 hétig kellett a másik unokatestvérnek. Ugyanis, ha volt bál a faluban, ő sem mehetett el 6 hétig a bálba, mert neki keresztapja, vagy komája, vagy valaki volt. Tehát magától értetődik, minél közelebbit veszítek el, annál erősebb a fájdalom. És ez nem csak a szeretet miatt van ez, hanem azért, mert vele voltam a legtöbbet, a legszorosabb kapcsolatban. És hogyha elveszítem őt, akkor az ő hiánya érződik legjobban. Talán szélsőségesnek hangzik ezt, de elmondom azt, hogy lehet, hogy testvérek, akik 50 évig el voltak szakítva egymástól, Koreában, vagy Németországban, vagy 30 évig, és meghal az egyik a másik, sokkal könnyen fel tudja dolgozni, a lelkében ott van meghalt a testvérem, mint az, aki esetleg ott élt mellette, akivel naponta találkozott, és akivel naponta beszélgetett.
György írja nekünk, nem az gyászol igazán, aki fekete ruhát visel hónapokon keresztül.
A fekete ruha legfeljebb egy menekvés lehet annak, aki gyászolni akar. Többször is úgy előhozódott, ha bár nem beszéltünk elméletileg a gyászról, azért nem fogalmaztuk meg. A gyász egy emberi érzés, nem ruha. A ruha az legfeljebb nem is jelzi azt, nem az a fontos benne jelesze, hanem megkönnyíti annak az embernek a gyász elviselését, aki ebbe benne van. Mert ha fekete ruhában van valaki, mai napig megfigyelni, nézzük meg, ha egy fiatal feketében látunk egy fiatal lányt, akkor az az érzésünk, hogy valakit elveszített. És lehet, hogy nem is szólunk hozzá, lehet csak az autóbuszban látjuk meg. És mégis valami egyfajta ránézés, egyfajta sajnálat, együttérzés van vele szembe. Tehát ez csak a ruha csak jelzés. A gyász az sokszor annyira sajátos kifejezés, hogy én el tudom képzelni, hogy van olyan gyász, amikor nem sír az ember, és nagyon mélyen gyászol. És van olyan gyász is, amikor valaki nem is panaszkodik, és nagyon mélyen tud fájni neki az, hogy elveszített valakit. A gyász ezért, mint próbálom ezt megfogalmazni, egy olyan ember, akit megpróbált az Úristen, megpróbált a sors, hogy nem tudom, kik hallják most, egy olyan embernek egy nagy fájdalom feldolgozása kell legyen, és ez persze aztán sok mindentől függ, hogy mennyire tudja és mennyire nem tudja feldolgozni. Gondolom, még beszélgethetnénk itt arról is, hogy feldolgozható egyáltalán valóban a gyász.
Van, amikor minden összedől körülöttünk, vagy legalábbis inog, és még saját személyünkben is elbizonytalanodunk. A kérdések itt, hogy most akkor én anya vagyok, vagy sem, ha meghalt a gyermekem, vagy árva lettem, ha meghalt az édesanyám. A kérdés, hogy mennyire válunk ilyenkor árvákká?
Nagyon nehéz kérdés, sőt, én azt mondom, így válaszolnék rá, hogy nem is tudom, hogy szabad-e nekünk erről így most beszélni, megmondom miért. Azért, mert ezt igazán azt tudja elmondani, aki személyesen átélte. Mert biztos, hogy ez egy hihetetlen mély fájdalom, érzés. Én találkoztam nem egy olyan édesanyával és idősebbekkel is, aki azt mondta, hogy soha nem lehet azt feldolgozni, hogy meghalt a gyermeke. Vagy pedig én azt gondolom, hogy ha valaki valóban árván marad, akkor neki más az élete, mint annak, aki két szülő nevel fel. Tehát egészen másképpen éli meg, és én azért nem mennék nagyon bele ennek a kérdésnek a tisztázásába, mert én nem ugyanazt, ahogy elmondtam, nem ugyanazt érzem meg, mint amit ő érez meg. Lehet, hogy sokkal másabban látja az egészet. Mert neki egy adott élethelyzete van, eleve nem tud semmit tenni azért, hogy neki jobb legyen, mert neki nincs édesanyja. Tehát ezt így megélni, lehet, hogy nagyon rossz hasonló, de elmondom azt, hogy gyerekkoromban nekem hiányérzetem volt, ha másiknak volt labdája, és nekem nem. Túl profán tudom a hasonlat. De most képzeljük el azt, hogy miképpen éri meg az a gyerek az egész életét, hogy ő egy apa vagy anya nélkül nő fel, ezért én inkább azt mondanám, hogy ennyire szélsőségesről ne beszéljük, mert nem tudom, nem merek válaszolni szinte az egésznek a mélységét és a súlyáért.
Hallgató kérdi tőlünk, hogy segít-e a halotton az érte mondott mise, ima és a gyertya?
Már erre utaltunk a szentekkel kapcsolatosan, és érdekes a felsorolás is, mise, ima és a gyertya. Ugye figyeljük meg, a mise az egy közösségi szabályozott rend. A katolikusoknál, a reformátusok nem annyira gyakorolják, ott sem ismeretlen ez, hogy van gyászisten tisztelet, amikor a gyászolókért imádkoznak. Vagyis amikor az ember az ő gyászát, az ő fájdalmát egy közösségben, egy szűkebb lelki közösségben megpróbálja feldolgozni. És ebben segít, hogy ne segítene az elmondott mise, vagy az elmondott szertartás, mert éppen abban a közösségben ő, aki elveszített valakit, egy kicsit úgy fontosnak érzi magát, ő vannak mellette. Az ima az a személyes átélése. Erről beszélgettünk. Az ima az, amikor ugye az imádságot legtöbbször halkan mondjuk magunkba, szavak nélkül, elmondtam már azt, hogy a mély fájdalmat nem is szoktuk szavakkal elmondani. Az imában azt mondjuk el az Úristennek, ami fáj nekünk, ami nagyon szép, vagy ami pedig rettenetesen foglalkoztat minket, és akkor a belső lelki párbeszédemben a fájdalmamot el tudom mondani az Istennek. Ima nélkül nagyon nehéz is lenne elmondani, vagy feldolgozni a gyászt. Sőt, én azt is elmerném erre mondani, hogy talán a legtöbben gyászban imádkoznak. Ugye? Hát ez magától értetődik, hiszen akkor keresi az ember azt a kapcsolatot, vagy azt a kapaszkodót, amit a láthatatlan Istenben is reménykedik, hiszen érzi, hogy már mindjárt semmi kapaszkodója nincs, és akkor a láthatatlanba is belekapaszkodik. És a gyertya pedig az egy külső jel az egésznek, a gyertya viszont éppen az is egy kapaszkodó, ami egy kézzel fogható az egészbe, és azt hiszem, hogy ez a mondat így, ahogy feltevődött, nem tudom, hogy kitette fel, egy nagyon szépen végig gondolt, vagy tudat alatti a nagyon jól megfogalmazott kérdés volt, mert ez így közösség, személyes és külsőség valóban az, ami segíthet minket a gyászban és a gyásznak az elhordozásában.
Csak így végignézek a beérkezett kérdéseken. Egy hallgató arra kért, hogy beszéljünk a gyászról és a közösségi életről, vagy arról, hogy mit tesz, mit tehet, vagy mit tehetne az egyház a vesztesség és a gyász feldolgozásában, és hogy mennyi idő alatt dolgozható fel a gyász, avagy meddig tart maga a gyász, és ezekre a kérdésekre nyilván ma már nem tudunk válaszolni, de én azt javaslom, hogy ezt a beszélgetést 2 hét múlva folytassuk annak érdekében, hogy a válaszokat a hallgatók megkapják, hiszen a hallgatókért mindent.
Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Megpróbálok akkor egy kicsit felkészülni a gyásznak a vallásos részéből, mert a beszélgetés nem úgy indult el hamarabb, ugye? És látom, hogy a kérdezők azért arrafelé tendálnak, és ennek nagyon örülök, mert valóban az egyháznak egyik szolgálata a vigasztalás. És az a gyásznak a segít, az egyház nem tudja senki helyett a gyászt elhordozni, de a gyász útjában tud segíteni, és ez a szolgálata, ez a vigasztalás. A temetés ezért van.
Lelkész úr, köszönjük, hogy a Lélektükör vendége volt. Hölgyeim és uraim, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk. Ötvös József nyugalmazott református lelkész szerkesztő nevében is. Következzen a Lélektükör ma esti gondolata, Szabó Magda. A veled való boldogság sem volt akkor a szívem, mint az a boldogtalanság, amit a halálod zudított rám. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, az elmúlt órában Ötvös József református lelkész írót és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.